akkor az utolsó előadása, időközben megérkezett Kovács Judit a barna. Szeretettel felkérem, hogy titkos tanítások a magyar népességben és az ügy család szakácsnyében című előadása. Legyen szíves megtanítani. Előadás ideje 20 perc, és jelezni fogom 15-nél, hogy még van 5 perc.
Jó, hogy le kell neked ülni, jó? Üdvözlök mindenkit, jól hangzik, jól hallatszik, jó? Mindenkit üdvözlök. És ma egy kicsit olyan kevert témáról fogok beszélni. Először ki fogok térni egy hagyományra. És utána arról fogok beszélni, hogy ez a hagyomány hány vonalon tud tovább élni, és hány vonalon lehet ebből a hagyományból erőt és tudást meríteni. Mindjárt tudjátok, hogy Csöppel Lámával írtunk egy könyvet, a Titkos Tanítások magyar mesékben. És lényegében ez a magyar meséket párhuzamba állította Csögyam Trumpa tanításaival, pontosabban a Sambala tanításokkal, amik egy eléggé speciális tanítást képviselnek, és bár nagyon régiek, a Trumpa, Csögyam Trumpa mégis ezeket átdolgozta arra a nyelvezetre és arra a szerkezetre, amit az amerikai egyetemi közönség jól ért és szeret. Úgyhogy nagyon, lényegében nagyon könnyű volt megtalálni azokat a párhuzamokat, amik a, ugye a Trumpa-féle buddhista tanításokban voltak a magyar mesékben, és ezek szépen ki is vannak fejtve a könyvben, erről tényleg nem kell túl sokat beszélni. De ez rámutat egy nagyon érdekes dologra. Ugye a Sambala egy rendkívül régi hagyomány. Trumpa ezt egy kicsit újjáélesztette, és nekem magamnak is az első tanítom, Csimi Rinpoche, egy nyingma volt, és ő a dzogcsent tanította nekem, ami szintén egy elég régi hagyomány. Na most hogy jön az, hogy van egy magyar mese, mondjuk ott van a Bíró János, vagy akár a Kisgömböc, vagy akár a Möndölecske, vagy hát a Fehérló fia nincs benne, ezért arról külön fogok beszélni. És miközben van ennek a buddhista hagyományhoz, ez egy óriási kérdés, de egy dolog biztos, hogy ugye léteztek előző, a buddhizmus szerint előző buddhák, ugye akiknek szintén voltak tanításai, és nyilván, hogy a mesék egy régebbi korban nyúlnak vissza. Hogy milyen régi korban, ez nagyon érdekes. Az utóbbi 10 évet én Indiában, Dél-Kelet-Ázsiában és Kínában töltöttem. És alkalmam volt sok mindent megismerni. Egyrészt tantra tanításokat Sri Guruji-től Kishangarban, ez egy kis város Indiában. És Sri Guruji a Jodhpuri Maharadzsának és a feleségének a tantra tanítója. Ő arról híres, hogy Bhagavad Gita énekes, 5 órát tud énekelni emlékezetből, és a talán a világ legnagyobb, de talán egyetlen, vagy a kevés közül egy teljes gyűjteménye van az összes tantráról, beleértve a jantrákat, vagyis a ugye, mantala-szerű ugye, az istenek házai, a jantrák, és a hozzátartozó mantrák. Na most kezdünk a magyarokhoz közelíteni, mert az egyik ma jantra az a paksirács. És ugye ez nekem megfogta, ugye szembe ötlött, hogy mi ez a jantra, milyen paksirács. Ugye a paksirács az egy griff. És annyira fontos, hogy Szakamriban, ahol Amba Máta temploma van, senki nem mehet be a templomba Amba Mátát tisztelni, ha csak nem előtte egy tiszteletadást ad a Paksi Rácsnak. De a Paksi Rácsnak a tiszteletadása egy icipici kis szentélyben történik, ami a a sós tavon van, az Amba Máta temploma előtt, és maga az Amba Máta templom egy hatalmas sziklába épített templom, aminek a közepében van egy ilyen pici kis sziklaszobor, Amba Máta szobra, akit valaki meglátott, és a helyi maharadzsa köré épített egy templomot, úgyhogy ez a pici szobor pontosan a szentély közepébe került. Úgy fel van öltözve, hogy az eredeti Amba nem látszik, de hát ki az az Amba? Amba az a Szaka Hunák istennője volt. Ezt a brámin mondta, aki a templomnak a, hát a főnöke volt, ugye. És kezdtem vele beszélgetni, és mondta, hogy igen, ezt egy maharadzsa építette, mert amikor meglátta valaki a sziklában Amba Máta képét, akkor a maharadzsa, mint jó maharadzsa, építette egy egész templomot a kép köré. És azt mondta, hogy ő egy Szaka Huna maharadzsa volt. Tízszer rákérdeztem, Szaka Huna, nem csak Huna? Amint tudjátok, a Huna az a hunok indiai neve, tudjátok, hogy a Sveta Huna, a fehér hunok, ugye, uralkodtak, vagy ma is uralkodnak, hát minden maharadzsa család fehér hun Indiában, és ők valahonnan Közép-Ázsiából érkeztek, és kiegyeztek a bráminokkal, és ők lettek a sátria, a harcos kaszt. A bráminok azt mondják, hogy a bráminok vannak legfelül, alatta a sátri, és a másik kettő alatta, de hát a maharadzsák nekem azt mondták, hát a sátria van legfelül, és a bráminok őket szolgálják. Ugye? Na most, mikor a brámin látta, hogy ez nekem nagyon fontos, tízszer válaszolt, hogy ők úgy hívták magukat, hogy Szaka Huna. Mondom, nem csak Huna, nem, Szaka Huna. Na de mit jelent Szaka Huna? Szak, Szaka, Szakaja, Szakja, az a szkíták ázsiai neve. Szaka a szkíták egyik indiai neve. A másik indiai neve a Szakja. Ugye itt már közkeletű az, hogy Buddha Szakja Muni, azt jelenti, hogy Buddha a szkíta bölcs. De hát Szakaja nevű város még Tájföldön is van. Tehát ezek a nevek elterjedtek egész Ázsiában. Na most Amba. És itt oda jutunk, ahol a magyar hagyomány van. Amba, ugye egy istennő, hasonló Sundari hozzá, ő mindennek az anyja. És 8 Amba templom van Indiában, és ezeket mind a Szaka Huna maharadzsák építették. A maharadzsa csak annyit jelent, hogy nagy úr. Tudnotok kell, hogy Indiában a hunok számtalan királyságot alapítottak. Volt olyan királyság, aminek csak 4-5 faluja volt, meg egy kis város vagy vár, és voltak hatalmas nagyok, mint Csittor. Engem ott fogadtak Csohánná, turbánnal, karddal, névadással. Hát ez majdnem, nem tudom, majdnem 10 kilométer hosszú vár. Ez valami elképesztő, hogy mekkora, ugye? A Padmati, azt hiszem, jól emlékszem a névre, nevű film ennek az elfoglalásáról szól, és arról a tűz áldozatról, hogy mikor a moszlimok kezdték elfoglalni a várat, akkor ugye a Hun királynő, Rajput Csohán volt ő. A Csohán a Rajputok legnemesebb törzse, ők adták a legtöbb királyt Indiának, amiről a Csohán királynő az összes udvarhölgyével és a vár összes nőivel besétál a tűzbe. Ugye, hogy ne essenek a moszlimok kezére. Na most Amba egy istennő név. A magyar rovás ABC-ben van egy jel, amit nem használnak írásban. De van neve, az a neve, hogy Amba. És ez a jel egy ellipszis két szarval. És akkor ott vagyunk, hogy van egy jel, ami Amba Matát jelzi, de ez a jel már előfordul a Jigu Wenben. A Jiguvel az a Shan dinasztia beli írás, ez a legkorábbi kínainak nevezett írás, időszámítás előtt 3000 valahányban, és hihetetlen mennyiségű emlék maradt fenn belőle, annyira, hogy mikor Takashima professzorral beszéltem ez ügyben, pont Vancouverben, a kelet-ázsiai Columbia University East Asiatic Department magyarul, ő azt mondta, hogy az egész klasszikus kínai literatúra elfér egy asztal sarkán, egy kb. 25 centi magas. és a Jiguwen, a jóscsontok, vagy orakobonsz egy egész termet töltenek meg. Szóval hihetetlen mennyiségű anyag van, és mutattam neki a magyar rovást. Hát én 180 betűt mutattam neki, sokkal több betű van, mint amit gondoltok, és még az se az összes. És nézzük, 5 órát tartott az első találkozó, amit több követett, és arra a következtetésre jutott, hogy ezt az írás, mármint a magyar rovás írást, azok készítették, ugyanazok, akik a Jiguwent készítették. Azt mondta, ez vagy egy ugyanaz a nép volt, vagy két nép, akik egymás mellett éltek, de ugyanaz volt a kultúrájuk. Hát, ugye? Na most valóban, hogyha megnézzük a Jiguwen jeleit, hát eddig 5000 jelet ismerünk, nincs mint megfejtve. Sőt, most a Anyang Egyetem és Múzeum kiadott egy nagy pályázatot a jelek megfejtésére, mert azt mondták, hogy minden eddigi megfejtés hamis. Itt 10 000 dollárt ajánlottak fel minden egyes betű vagy jel megfejtésért. Úgyhogy tessék, lehet indulni, és meg lehet fejteni egy pár jelet, minden jel 10 000 dollár. És ezt a Anyang Múzeum fizeti Kínában. De a lényeg az, hogy nem is nagyon érdekes, hogy pont mi a jelentése, mert az írásban sokkal inkább nézzük a szerkezetet, mint az, hogy pont annak a jelnek mi a jelentése. A jelentése változhat, és az interpretációja természetesen változhat. Helyek szerint, korok szerint, alkalmazás szerint is, még ugyanabban a korban, ugyanabban az időben is. Na most a magyar mesék valahonnan abból az időből jönnek, amikor ez az írás kifejlődött, és ebben a korban kis városállamokra, királyságokra oszlott nem csak India, hanem egész Kína. A Kínában a Tujuhunok királyságai voltak a mai Szecsuan területén, és végig mindenütt, ugye egy hun arisztokrácia volt, és ezek egymással vagy békében voltak, vagy háborúztak. Egy nagyon nemes módja volt a háborúnak az, amikor megunták. És akkor azt mondták, hogy rendben van, akkor most bungi-bungi. Fogták a törzs összes fiát és a másik törzs összes lányát, és 5-6-10 000 ifjút összeeskedtek. Ifjút és lányt. Mikor megtörtént az esküvő, vége volt a háborúnak. Megszülettek a gyerekek, a mama ez a törzs, a papa ez a törzs, hát most mit háborúzunk? Vagy most melyik oldalán álljunk háborúban? És nagyon érdekes dolgok vannak, például a kínai történelem fénykor az a Tang dinasztia. Mindenki fejből tudja, a Tang dinasztia, a nagy kínai dinasztia. Nem is volt kínai. Egy Hun és a CMP törzsnek a összeházasodásából jött létre. Ugye? És a Tang császári udvar nyelve nem Hán volt, hanem Takbacs. Takbacshoz ennek a törzsnek a leve, ami így jött létre. Ők Takbacsok voltak. Tehát a kínai történelem fénykora egy Takbacs nevű Hun törzshöz kapcsolódik. Most ebből a korból jönnek a magyar mesék. Tudnélik, hogyha megnézzük a meséket, látjuk, hogy a környezet ilyen kis városi királyságokból áll. De ezek sokszor olyan kicsi királyságok, hogy a király ott ül a kapuba. Na milyen kapuba? Hát nem voltak olyan nagy paloták. Néha voltak nagyobb paloták, ugye? De ezek mégis sokkal kisebbek voltak, mint a későbbiek. Na most ebből a korból maradtak fenn azok a ugye, emlékek és tradíciók, amik a vándor lovagokról szóltak. Ezek lovagok voltak, őket kötötte a lovagi esküvő, és vándoroltak egyik királyságra a másikra. Hát néha szolgálták a királyt, néha meg az igazságot, ilyen Robin Hood-szerűen. És hát sok közülük rendkívül híres lett. Nagyon érdekes nézni ezeknek a történetét. Azt is érdekes nézni, hogy ebben a korban már tulajdonképpen kifejlődött az egész lovagi felszerelés. A nyereg nemigen különbözött a későbbiektől, a kengyel, a kard, stb. A kard még egyenes volt ez időben, de később a Dao jött divatba. A Dao az egyélű kard, Azért, mert ez súlyosabb volt, nagyobb csapása volt, mert a karnak a gerincét egész vastagra tudták venni. Hogyha kétélű a kard, akkor nem tudják vastagra venni, hiszen elvékonyodik mind a két éle. Na most, hogy a magyar mesék arról szólnak, hogy egy-egy lovakból király lesz. Hát de mi megy ő keresztül? Hát ő keresztül megy mindenféle dolgokon történt, amik lényegében beavatások, ezek mind tanítások. És ugye én azt a következtetést vonom le ebből, hogy a magyar mese igazából nem egy történelmi történet, hanem olyan jelképek gyűjteménye, amik tanító jelképek. Ezek mind bele vannak rakva a mesébe, és rá vannak fűzve egy történetre, ami önmaga is egy tanító történet, hiszen lemegy az alvilágba, stb. Sárkányokkal megküzd. Na most a mese kora. A maga a magyar nyelv egy agglutináló nyelv, az agglutináló nyelvek kifejlődéséhez kb. 28-30 ezer év kell. Ez egy régi nyelv. Ne legyünk nagyon büszkék, mert a inuit még sokkal régebbi, meg az ausztrál az meg 40 ezer éves. Vagy ott van a kicsi, nem is kicsi, egy 15 milliós törzs, a Hmong, akiknél nagyon sokat voltam Laosban és Észak-Tájföldön, és ők 15 ezer éves kultúrával rendelkeznek, a Hmongok, ugye? Tehát valahol a történelem sokkal korábban kezdődik, mint hogy mi azt hisszük. Belénk volt súlykolva, hogy Mezopotámia kezdődött a történelem. Semmi nem kezdődött Mezopotámiában, se Egyiptomban. Sokkal régebben már rengeteg kultúra létezett, és csodálatos dolgokat hoztak létre. Na most a legkorábbi mesénk, ami van, most nem elemzem a meséket, nem megyek bele, csak így körülbelül megkörvonalazom azt a környezetet, amiből jöttek. A legkorábbi mesénk valószínűleg a fehér lufia. Megmondom miért. 5 minutes, oké. Okay. A fehér lufiában nincsen város igazából. És mikor házat építenek, azt úgy hívják, hogy hajlék. Tehát ágakból valamit hajlítottak, meddig tart? Hát délután egy-két óra alatt megcsinálják. Mit esznek? Köles lesznek. De az lehetett vadköles is, és köles csak a legrégebbi időkben termeltek, ugye? Később divatba jött a búza meg a rizs, tehát ez is visszafele mutat. És mit csináltak? Vadásztak. Ez is egy nagyon ősi dolog, tehát ők vadat ettek, köles tettek hozzá, lehet, hogy vadköles, stb. De még árulkodóbb egy dolog. Hát fehér lófia neve fehér lófia. De ültő lóra valaha. Soha. Minden magyar táltos lovon megy a felső világba, alsó világba, minden világba. Fehér lófiát kosárban eresztik le az alsó világba. Ez egy rendkívül archaikus mese, annyira archaikus, hogy abban a korban, bár a ló totemállat volt, ugye, még nem lovagoltak. Na most mikor nem lovagoltak? Ugye a mai felfogás szerint, és nyilván ez változhat, általában úgy változik, hogy még visszatolódik, olyan 6-7 ezer éve háziasították a lovat. Akkor ez azt jelenti, hogy a fehér lófia története és a tanítás, mert a fehér lófiában egy hatalmas tanítás van, legalább 6-7 ezer éves, de még sokkal régebbi, mert valószínűleg nem abban a pillanatban találták ki, hanem ugye sokkal előbb, és ez a tanítás ment tovább és tovább. Tehát itt benne vagyunk, nem is a kora neolitikumban, hanem a késő kőkorszakban, és ez mehet vissza bármeddig, mert 250-350 ezer éve már ugyanúgy nézünk ki. Ugye az értelmi képességeink, a koponyák mérete nem változott, csak kisebb lett és hülyébbek lettünk. Nem viccelek. A vadásznépeknek 1500-1600 köbcentés koponyája volt, és én magam láttam, hogy a dzsungel lakók intelligenciája magasabb, mint a város lakóké. Ők olyan gyorsan tanulnak, olyan gyorsan értenek meg dolgokat, hogy az egészen elképesztő. Ugye? Tehát a fehér lófia tanítás az legalább 6-7 ezer éves, de inkább 10-15 ezer éves. És miért ne lenne 15 ezer? Hát a mongoknak az összes tanítása olyan öreg. Na most nekünk ez a fantasztikus kincs van a kezünkben. Most a másik kincs, ami van nekünk, erről csak két mondatot tudok mondani, az a gasztronómia. Egy kínai filozófus azt mondta, kultúrán gerince a gasztronómia. Ez így is van. Sok országban éltem, és az utolsó dolog, amit egy nép elhagy, az az ételei. Például Amerikában a magyarok, akik már rég nem tudnak magyarul, még mindig, jaj, most főzünk egy fantasztikus pörköltet. De a pörkölt megmaradt. Már a nyelv is eltűnt, a pörkölt még mindig ott van, ugye? Na most a magyar gasztronómia csúcspontját a 16., 17., 18. században érte, de ez már jóval korábban kezdődött, a Miszótfalusi Kis Miklósnak a Kolozsváron kiadott szakáskönyv az 1576 vagy 86 körülbelül volt, elképesztő receptúrával, és a nemesi házak nagy konyhát tartottak. Na most tudjuk, hogy a Zrínyi az egy horvát-magyar nemesi ház volt, és a Zrínyi családnak volt egy szakácskönyve. Ez a legféltettebb drágaságok közé tartozott. És ennek óriási hagyománya van. Itt van például Kublai Kán. Kublai Kán a világ ura volt, ő a királyok királya volt, és királyok fizettek neki adót. Aranyban, háremhölgyekben, lovakban és mindenben. Most a Kublai Kán is adott ajándékot a királyainak, és tudjátok mit adott? A legnagyobb kincset. A hosszú, vigorózus, egészséges élet titkát. Tudjátok mi volt ez? Kublai Kán szakácskönyve. Itt van ebben a könyvben. Na most az Zrínyi család szakácskönyve ezt a hagyományt folytatta, és mondhatjuk azt, hogy a magyar kultúra gerince is a gasztronómia, hiszen ez a vallás, az életmód, a gazdálkodás, az erkölcs, a családi élet, a társadalom szervezet, ez mind kapcsolatban van a gasztronómiával. Ha ti KFC-t esztek, akkor ti fizetitek, pártoljátok a csirkegyárakat, a kemikáliákat, a hormonokat és mindent. Ugye? Akkor az ország képe úgy néz ki, hogy a csirkék nem az udvarokba kapirgálnak, hanem ilyen hatalmas csirkegyárakban léteznek rácsokon. Ugye nagyon sok nem is tud járni, csak beszakad a lába a rácsba, aztán kész. Ugye? Tehát az, hogy mit eszünk, két perc van, az, hogy mit eszünk, és az, hogy hogy élünk, és az, hogy milyen a vallásunk, ez szoros összefüggésben van. Hogy a vallás mennyire szorosan függ össze az étkezéssel, azt Udaipurban tapasztaltam meg, a Maharadzsa vendége voltam, és azt mondtam, most azt kapod vacsorára, amit mi legjobban szeretünk. Mit gondoltok, mi volt? Vadisznó pörkölt. És azt mondta a Maharadzsa, hogy saját vadászat. És azt mondta, hogy ezt a hercegnő főzte. Mert az indiai szakács inkább meghalt volna, mint hogy hozzányúljon a disznóhoz. Viszont ugye a maharadzsák azok hun leszármazottak, helyesebben szaka hun leszármazottak, szkíta hun leszármazottak. Ők szerettek vadászni, és mivel maharadzsák voltak, és a bráminok is őket szolgálták, hát itt azért ne értsük félre a dolgokat, hogy ki volt az úr, hát ők ettek vaddisznót, nem hirdették, tehát nem mutatták a népnek, hogy nézzétek, mi vaddisznót pörköltet eszünk. A másik érdekes dolog volt, hogy ez szinte magyaros pörkölt volt, mert nem volt curry benne. Csak a kásmíri piros paprika. Az meg pontosan olyan ízű, mint a kalocsai. És kérdeztem tőlük, hogy miért nincs ebbe curry? Ugye a curry levél és az a sok finom fűszer, ami még vele megy, ugye? És azt mondták, hogy nem, ez egy nagyon régi ételünk, és ezt mi tiszteljük és tartjuk a hagyományt, és ebbe csak paprika megy. Na, köszönöm szépen. Kérdés? Kérdés fele lehet, igen. Tessék. Ez 1000 példány, ez elfogyott. Most újra ki lesz adva. Még nem tudom. Remélem hamarosan. Igen, ebben minden benne van egyébként. Tessék? Hát ez nem csak a lányoknak való. Ez a férfiaknak is jó.
Van esetleg kérdés? Ja. Pedig tenni biztosan, de az időt.
Okay.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.